Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazin műsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.
Uram Istenem, adj nekem erőt, hogy az ember legnehezebb feladatát, önmaga fegyelmezését jól elvégezhessem, és ura lehessek érzelmeimnek, indulataimnak, ösztöneimnek és vágyaimnak. Add, hogy bízzam benned, aki megparancsoltál nekem mindent, ami a javamra van, és csak azt tiltottad meg, ami árt. Tégy engem engedelmessé, és így formálj engem alkalmas eszközöddé. Ámen. Az önfegyelemért mondott imával köszöntöm Önöket. Mai adásunkban majd hallják Bíró László katolikus tábori püspök gondolatait, amelyet a családerősítő lelki gyakorlaton osztott meg jelenlévő férjekkel, feleségekkel, családtagokkal. Szó lesz ismét a tábori lelkészi hivatásról, annak misszióban betöltött szerepéről, erről majd Kálinger Roland, Rozsi atya beszél a hallgatóinknak, amelyet egy előadás kapcsán rögzítettünk. Folytatjuk Nádasi Alfonsz hadinapló című kötetének felolvasását. Mindehez tartalmas rádiózást kívánok! Folytatjuk sorozatunkat, amelyben felidézzük a katolikus tábori püspökség családerősítő lelki gyakorlatán elhangzott gondolatokat. Bíró László katolikus tábori püspök rendszeresen oszt meg olyan írásokat, amelyeket kiegészítve tartalmas gondolatokat hallunk, és jó tanácsokat az élet további részére a családi kapcsolatokra vonatkozóan. A mai adásunkban folytatjuk a sorozatunkat, tehát Bíró László katolikus tábori püspököt hallják.
Egy plébános tanácsai a csüggedőknek. A csügged is olyan betegség, ami előbb-utóbb mindenkit utolér. Azokat is, akik az egyházban szolgálnak, bizonyára ön is átélte már, talán többször is, talán éppen most van elcsüggedve. Tudja, hányszor gondoltam magam is, hogy legszívesebben abba hagynám a paposkodást. Minden hétfő reggel, íme néhány szempont, amire rájöttem, csüggedés ellen. Mi okozza a csüggedést? Első a kimerültség. Csak azért mondom, mert ez is közös vonásunk itten. Házasság ide, cölibátus oda. A kimerültség az mindenkivel együtt tud járni. Azt mondja, a testi vagy lelki kimerültség különösen hajlamossá tesz a csüggedésre. Meggyengül a védekező rendszerünk, és a dolgok kilátástalanabbaknak tűnnek, mint amilyenek valójában, milyen ismerek az depresszív állapotot. Semmi bajunk nincsen, csak fáradtak vagyunk. Olyankor szokott előfordulni, amikor az ember eljut egy nagyobb vállalkozás feléig, és belefárad. Következő, és házasodnak is hiszem legalább olyan fontos történet, a sikertelenség. Természetes, hogy nyomaszt, ha felhalmozódnak a megoldatlan tennivalók, és ha a hétköznapi teendők vagy valami váratlan esemény miatt nem tudjuk elvégezni fontos feladatainkat, a sikertelenség könnyen csüggedéshez vezet. Fáradtság, kudarc. Mikor mondjuk a gyerekeknek, annyira tisztem szegény szülőket, mikor százszor mondják ugyanazt. Amikor belekönyörgik az ágyba a gyereket, meg kikönyörgik onnan. Következő a kudarc. Megdőlhetnek a legnagyszerűbb terveink, becsődőlhetnek a vállalkozásaink, megeshet, hogy senki se jön el a megszervezett eseményre. Hogyan reagálunk? Önsajnálattal? Vagy másokat hibáztatunk? Valaki így fogalmazott, amikor már éppen úgy tűnik, hogy célba érnék, valaki mindig elmozdítja a célt. Tetszik ismerni, ugye? Ez valóban csüggesztő. Következő a félelem. Nem szeretjük bevallani, milyen nagy mértékben felelős a csüggedésért a félelem. Félünk a kritikától, mit szólnak majd hozzá, a felelősségtől, mi lesz, ha nem tudom megoldani, lányok, vigyázzatok a férjetekre, mert tudjátok szekálni őket. És a kudarctól, mi lesz, ha elrontom, mindez könnyen csüggedéshez vezet. Hányszor találkozok ezzel a félelemmel, tudjátok? És szegény feleség, akkor mondja, hogy sógornak, hogy jobban megy. Mi nem megy neked is jobban? Ez is van meg, az is van nekünk, meg nincsen. Mi olvasolhatja a csüggedést? Van egy csodálatos történet a Szentírásban, amely elbeszéli, hogy Nehemiás falat építetett Jeruzsálem lakóival a város körül, amikor a fele elkészült, a népnek elege lett belőle. Abba akarták hagyni a munkát. Felsorolt négy ok miatt. Nehemiás a következőket tanácsolta. Első a pihenés. Ha pihenésre van szükség, pihenjünk, utána kipihenten hatékonyabban tudunk dolgozni. Jó, esti veszekedésnél szoktam mondani azt, hogy feküdjetek le, aztán hogy mondom, kitisztázzátok, lehet, nem is kell már kitisztázni semmit sem. Csak mind a kettő fárad, mondanak tüsköd bogarat. Pihenni. Aki mindkét végén égeti a gyertyát, nem olyan bölcs, mint gondolja. Az élet átszervezése. Valahol voltam, remegett a hangja. Mi van veled? Azt mondja, stresszeltem, hogy jöttök. Ketten voltunk ott. És fölhívtam egy pszichiáter, pszichológust, mert látom, nagyon ki van merülve az illető. És elmond neki az esetet. Tehát még ott voltunk, akkor már feloldódott, semmi baj nem látszott, régi volt. És mindjárt mondta a doktornő, a jó közeli ismerés vagyok, hogy azt mondja, hogy életmódváltásra van szükség. Tehát az élet átszervezése. A csüggedés nem feltétlenül annak a jele, hogy nem jó, amit teszünk. Lehet, hogy jót teszünk, csak éppen nem megfelelő módon. Próbáljuk másképp, szervezzük át kissé a dolgokat. Ne feledjük, Isten megsegít. Csak kérnünk kell, új erőt tud adni, hitben hihetetlen hajtóerő van. Küzdjünk a csüggedés ellen. Vegyük fel a harcot, a csüggedés valahol döntés. Teszik valami? A csüggedés valahol döntés. Aki csügget, maga adta át magát a csüggedésnek. Senki sem kényszerít, hogy kedvetlenek legyünk. Kitartás. Tegyük a jót, akárhogyan érezzük is magunkat. A hangulatok nem tartanak örökké. És Nehemiásnak a szavából fejezi be, így szóltam az előkelőkhöz, az előjárókhoz és a néphez. Az építkezés nagy és kiterjedt. Mi pedig szétszórtan vagyunk a falon egymástól távol. Gyűjjetek körénk arra a helyre, ahonnan a kürtszót halljátok, és Istenünk harcol majd értünk. Így dolgoztunk az építkezésen, hajnal hasadtától a csillagok feljövetelig.
Ismét egy sorozat, amelyet folytatunk a mai adásban, ebben pedig a tábori lelkészekről, a lelkészi hivatásról esik szó. Kálinger Roland, Rozsi atya rendszeresen ellátogat katonákhoz és tart előadást a lelkészi hivatásról. Ezt kezdtük el pár adással előbb, sőt, ezt bevezettük a vele készült interjúval, ma pedig folytatjuk, és a tábori lelkész misszióban betöltött szerepéről hallják Rozsi atyát.
A misszióban egy tábori lelkész van, az hol protestáns, hol katolikus. Ez csak olyan szemlélettel lehet csinálni, hogy mindenki az én bárányom. Nem nézem, hogy milyen vallású. És általában az állományosan nézi, hogy most katolikus atya van kint, vagy református atya, mi atyák vagyunk, és mindenki jöhet hozzánk, senkit nem küldünk el. Nagyon sokan ilyenkor jönnek rá, hogy nincsenek megkeresztelve, szeretnének első áldozók lenni. Zárójelben valaki misszió előtt jön rá, hogy nincsen megkeresztelve, gyorsan meg kell keresztelni. A tábori lelkésznek semmi privilégiuma nincsen misszióba. Egy dolgot szoktuk mindig kérni, hogy hadd legyünk egyedül egy szobába. Ez a misszióban elég luxus. Azért, hogy a tábori lelkész szobájának az ajtaja, az a 24 órában legyen nyitva, hogy oda be lehessen menni, ha akarja, akkor le tudja ültetni az 1, 2, 3 vagy 5 vendégét, beszélgethessenek, a beszélgetés bizalmi helyszínét meg tudjuk adni a katonáknak. Beszélni kell a hitről, hiszen azért van kint a tábori lelkész, hogy a katonák hitét egy picit egyengesse. Kimerem mondani azt, hogy hitetlen katonával nem találkoztam eddig. Szokták mondani, hogy zuhanó repülőgépen nincsen ateista ember. Mindenki, jaj Istenem! Egy kicsit ehhez hasonlít a misszió is. A bajban, a szükségben az ember egy kicsit befelé fordul, elgondolkodik, és azon gondolkodik, hogy mi végre is van az ember a világon, mi értelme is van az életnek, főleg akkor, amikor tudjuk, hogy a missziókban hújtak el bajtársaig, voltak nekem is tapasztalataim, Szarajevóban voltunk éppen, amikor Afganisztánban történt egy haláleset, és bár több mint 4000 kilométer választott el minket, a saját bőrünkön éreztük a bajtársunk veszteségét, hogy ő elment. Hitetlen katona nincs, mindenki azt szokta mondani, hogy hát én a magam módján hiszek. Aztán szoktam hallgatni a történeteket, hogy jaj, hát én gyerekkoromban minisztráltam. Hát én a plébános úrral milyen jóban voltam. Én voltam első áldozó, voltam bérmálkozó. Tehát mindenki próbálja a misszióban egy kicsit felszínre hozni a régi éjjét, a jobbik éjjét. Próbálja egy kicsit a hitben megtalálni azt a tapasztodót, ami őt képessé teszi arra, hogy kibírja azt a fél évet. Ha a tábori lelkész leleményes, akkor erre a vágyra alapozva újabb bárányokat lehet az akorhoz csatlakoztatni. Hála Isten, minden misszióban szép számmal volt keresztelés és első áldozás is. Szeretnék egy missziós történetet elmondani. Elhatározták a fiúk, hogy az egyik magyar táborba a domb tetejére állítunk egy keresztet. Azt tudni kell, hogy Koszovónak ez a területe, ez muszlim lakosságú, és ez a keresztállítás, ez egy olyan ős erővel bírt, olyan lelkesedés és lendület volt mögötte, hogy ezeknek megmutatjuk, és akkor is állítjuk a keresztet. Nem szedjük le a joghurt tetejéről a keresztet, hanem odaállítunk egy keresztet, mert magyarok vagyunk, Szent István népe vagyunk, és a kereszt az a jel, amiben hiszünk. Felállítottuk a keresztet, természetesen a domb tetején többi katonák is állítottak már keresztet, volt egy olasz és volt egy lengyel kereszt. A lengyelnél magasabbat csináltuk, de az olasz már meg erősebbet csináltuk. Jól lebetonoztuk, és hát elkészült a kereszt. Egy szentmise keretében lelepleztük a keresztet, és hát azóta is ott áll.
A felvételt Takács Vivien készítette. A háború viszontagságairól szól egy tábori lelkész szemszögéből, Nádasi Alfonz hadinaplója. A kötetet folytatjuk, annak felolvasását, Bőzsöny Ferencet hallják.
Augusztus 17-e. Reggel 7-kor elindultunk Dzsavanicebe. Végre kiderült a félmondatokból, hogy még mindig a tegnapi események hatás alatt vannak. Tegnap tudnélik délután Hornavek községben, ahova mennünk kell, partizánok megtámadták őket. Géppuska, géppisztoly, sőt, aknavetők birtokában nagy csetepatét csináltak. A mieink körülbelül 30-an voltak, a partizánok körülbelül 100-an. Egy emberünk ott maradt, nem tudják, mi lett vele. Amikor indulni akartak, lemaradt az autóról. Szorgos kérdezősködésemre sem tudtak megnyugtató feleletet adni, hogy betojtak-e, és dicstelenül ott hagyták a bajtársat, vagy a valóban szerencsétlen kapkodás miatt nem vették észre, hogy valaki hiányzik. Mint a villám, ment végig az egész oszlopon ez a hír. Előre-hátra száguldoztam, amikor láttam a kapkodást. A félelem szinte kiült az emberekre. Mivel ilyen helyzetben még meg sem mondhattam, miért járkálok köztük, nehogy növeljem a zavart, a félelmet, a lazaságot, ezért mindig kitaláltam valamit. A legtöbb helyen azt, hogy megbeszélem a szakasszal, mikor mehetek hozzájuk. Ezt persze senki sem hitt el. De amíg azzal voltak elfoglalva, hogy ennek a páternek megint mi fő a fejében, eltereltem a figyelmüket. Minden szakasznál egy-egy megbízható bajtársnak megsúgtam az igazságot, felhívva a figyelmét arra, hogy a legkisebb további fegyelmezetlenség milyen tragédiát okozhat. Közben a fejünk fölött állandóan húznak a repülők. A német Stukák gyakran kerülnek harcba a Sturmovikokkal. Nem is tudom, miért érezzük magunkat ezektől biztonságban. Mintha valami előzetes szerződés birtokában lennénk, hogy sem az egyik, sem a másik nem törődik velünk. Csak egymást marják, lövik, kergetik, gyilkolják. Közben jönnek a szörnyű hírek Varsóból. A németek minden gyűlöletüket ráöntik a fővárosra. Amikor egy kicsit lecsendesednek az egységeink, nézzük ezt a szörnyű légi öldöklést. Nehéz tüzérség is működik állandóan. Robbanás, dübörgés, kondenscsík mindenütt. Kétségbe esett lengyelek jönnek. Vaktában megszólítom az egyiket, de nem akar válaszolni. Szinte eszelősen megy tovább. Kis mocsót szorongatva jönnek emberek, bundát cipelve asszonyok, sírnak a gyerekek, mert az út véresre törte a lábukat. Alig tudok szóra bírni egyet-egyet. Mind ingerült, mindenkiben ellenséget lát, aki egyenruhát hord, és ebben igaza van. A látszat teljesen mellettük van. A német nekik ellenségük. Mi a németek mellett harcolunk, illetve statisztálunk. Bármennyire is éppen úgy gyűlöljük a félistennek gőgösült germánokat, bármennyire is az embermentés a fő feladatunk, mégiscsak itt vagyunk. Uram, bocsásd meg ezt a tévedésünket. Talán majd valamikor mód lesz megmagyarázni ezt a megmagyarázhatatlant.
Köszönöm a figyelmüket, hogy velünk tartottak, tegyék ezt majd egy hét múlva is, ismétlésben is hallható adásunk. Észrevételeiket, gondolataikat várom az interarma@mariaradio.hu elektronikus posta címen. Idézettel kezdtem a mai adásunkat, azzal zárom, és kívánok további kellemes rádiózást. A szerkesztőt, Fodor Endrét hallották. Az idézet pedig ima a hit kegyelmiért. Hiszek, Uram, segíts az én hitetlenségemen. Növeld bennem, Uram, a beléd vetett bizalmat, hiszen te mondtad, aki hisz, üdvözül. Ámen.
Kedves hallgatóink! Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet, A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.